Szebényi Szabolcs.
Üdvözlet mindenkinek.
És a technikai segítség Koncsik Domonkos, ami azért jó nekem, mert hogy ilyen élő adásban vagyunk, ez most már nagyon vártuk, ugye most egy jó nagy időt kihagytunk, vagy 3 hónapot, 4-et, nem is tudom mennyi hirtelen, de jó, hogy itt van a Domonkos, mert így megkönnyíti a mi munkánkat. Nagyon nehéz volt ez az időszaka, legalábbis nekem, így hagyd mondhassam ezt itt el. Nem azért, hogy panaszkodjak, hanem leginkább azért, hogy elismerésem azoknak az önkéntes műsorkészítőknek egyébként, akik ezt hosszan csinálják. Tehát, hogy van, aki mindig így dolgozik, hogy fölvételt készít, aztán megvágja, összerendezi. Ez egy nagy munka, azt kell, hogy mondjam így ez alatt a néhány hónap alatt, ezt volt szerencsém megtapasztalni, és ez egy nagyon jó időszak volt, egyfelől ugye, hogy így is tudunk, így is megoldottuk, de azért ez egy nagy könnyebbség, hogy a stúdióban vagyunk, én most így nagyon örülök ennek, úgyhogy innen köszöntöm a kedves hallgatókat a stúdióból és élőbe, ezért ilyenek lesznek benne ezek az ők, meg ezeket most már nem tudom ugye kivágni, igen, ezek most meg majd igyekszünk minél kevesebb ilyet elkövetni, de spontán jönnek, hogyha nem figyelünk oda. A műsor témája az mi is lehetne más, aktuális, egy héttel vagy 2 héttel ezelőtt is ezt harangoztuk be a nomád táborunk kapcsán, hiszen most volt a hétvégén a nomád tábor, én magam ugyan nem voltam jelen, de ti mind a ketten ott voltatok, még ha talán nem is a teljes időbe. Ezért aztán én vagyok a kérdező, ti meg a mesélők, mert a történet nálatok van, én meg a hallgatókkal majd együtt hallgatom. Először is az érdekelne, hogy miben volt más, hiszen mégis egy megváltozott időszakban vagyunk. Most egy tábort szervezni se van egyszerű, ugye? Ennek bizonyos értelemben vannak ilyen jogi, meg technikai feltételei is talán.
A logisztika.
Tehát, hogy igen, tehát hogy most azért másképp kellett nekiállni ennek, mint amikor tavaly vagy tavaly előtt mégiscsak tudtuk, hogy van ez a járványhelyzet utáni viszonylag most azért már kicsit könnyebb időszak, de mégis itt van, tudtuk, hogy itt van, hiszen az adatok mindig érkeznek. Szóval miben volt ez más? Most először akkor a technikai.
Igen, igen. Az van, hogy ugye, igen, valóban, már szeptemberben, októberben, tehát ugye már az előző nomád tábor után pár hónappal elkezdtünk rá készülni, hát ugye akkor még úgy készültünk, hogy ez egy nagyobb szabású, meg sok, tehát kinyitjuk a sátorajtót, és akkor a táborba bárki érkezhet, nyilván férfiak és a fiúgyerekek, vártuk, és januárban is emlékszem, hogy volt egy nagy alkalom, ahol a témákat egyeztettük, meg hogy milyen ötleteink vannak, összedugtuk a fejünket, hogy tényleg hogyan szervezzük meg az ellátást, hogy ki fog főzni, meg hány csapat lesz, meg ilyenek, aztán tényleg valóban a vírushelyzet ezt nagyon ketté vágta ezt a történetet, és akkor abban maradtunk az utóbbi hónapokban, hogy igazából mi is annyira régen láttuk egymást, hogy talán egy ilyen kis visszaszokósabb, mert megosztásokat tartottunk online téren, de azért az nem ugyanaz, amikor van egy kis időnk együtt enni, együtt lenni egy kicsit, kötetlenebb témákról is beszélgetni. Tehát erre nem volt alkalom hónapokon át, úgyhogy én úgy fogtam föl a magam nevében beszélek, meg ahogy összeültünk keddenként már, amikor lehetett, úgy beszéltük meg, hogy akkor tehát egy ilyen kicsit ilyen családiasabb, egy ilyen kötetlenebb tábor lesz, tehát nem egy ilyen túlfeszes, nem is nyitottuk ki most a kapukat, nem hívtunk másokat, mert úgyis úgy voltunk vele, hogy mindenkinek más az élethelyzete, nem is nagyon jelentkeztek volna, volt egy-kettő, de mondtuk, hogy talán most ez így ilyen szűkebb körül lesz, és akkor majd reméljük, hogy jövőre már ismét tudunk egy nagyobb szabású rendezvényt tartani. De mindenesetre azt hiszem, hogy ez a megoldás is jól sikerült. Én nagyon jól éreztem magam, én csak szombaton tudtam lemenni, tehát szombat-vasárnapra, többiek van, aki van csütörtökön érkezett, tehát az volt a tábornyitás, már itt a rádióban is elhangzott, hogy én építkezek, úgyhogy úgy alakult, hogy én szombaton tudtam lemenni a táborba, és azt kaptam tulajdonképpen, amit megbeszéltünk, hogy tudtunk együtt lenni. Azért az, szerencsére a vihar is csak a nótázás után jött, a tűz köré azért oda tudtunk ülni, amilyen képet én ott felvázoltam, az meg volt nekem, és az volt az egyik fontos csúcspont nálam, ahogy a apák és fiúk össze körbeülünk, és akkor mindenki hozza a saját nótáját.
Nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy mi ez, hogy nomád tábor, meg férfi sátorral, ez miért van itt most ebbe a műsorba. Én a Szabolcsot megkérném, hogy egyáltalán erről valamit mondjál, erről a... Mert olyan furcsa, nem? Tehát olyan nomád, mint valami pusztai népek itt most. De hogy azért ez miért is nomád, illetve hogy miért tartunk ilyen tábort?
Hát én azt
kicsit
tudom...
Kicsit mutasd be.
Én azt tudom elmondani, hogy nekem mit jelent a nomád, illetve hogy én mit tapasztaltam eddig ebből, mert gondolom neked is, Vilmos, van rengeteg tapasztalatod a férfi sátor történetéből, történelméből ezzel kapcsolatban, meg hát Gábor, neked is. Nekem valahogy úgy jött ez össze, hogy mert ugye Zöldi Pali, ugye mindig emlegetjük szegényt, aki ugye a férfi sátornak így az egyik legfontosabb kitalálója, ő ugye több tréninget is szervezett, aminek egy nagyon intenzív fókusza van, valamilyen adott témaköré szervezi, ott intenzív munka van, személyiségfejlesztés, egy adott ilyen mindenkit érintő témakörüljárása. Nomádnak talán nincs egy ilyen fókuszált tréning, önfejlesztő jellege, de mégis egy egyértelmű témaköré szerveződik, ugye nomád. Mit jelent az, hogy nomád? Hát nekem az, hogy kiszakadunk a civilizációból, és megpróbálunk egy pár nap erejéig, nem is tudom, talán szerdától vasárnapig, most csütörtöktől vasárnapig tartott ez, tehát egy jó pár napig, nem csak egy éjszakára, hanem tényleg 3-4 éjszakára kiszakadni a civilizációból. Például ebben a nomádban, ahol mi voltunk, ezen az új helyszínen, most már harmadjára, itt olyan szinten, hogy semmilyen közművesítés ott nincsen. Tehát se áram, se víz bevezetve nincsen, azt is ilyen nagy hordókban hoztuk egyenként a fürdővizet, és igen, lényegében semmi világítás sem, azt is a tűz biztosítja, vagy aki esetleg hoz fejlámpát, azzal lehet. Tehát eleve ennek a megélése, ugye volt már itt a férfi sátor történetében párszor vonulós nomád is, tehát amikor azt a nomád részét is átélhettük, hogy nomád létforma az, hogy nincs olyan, hogy otthon, nincs olyan, hogy bázis, nincs olyan, hogy központ, hanem menni kell előre, vonulni, mindenhol letáborozni, aztán azt a sok cuccot másnap összeszedni, és menni tovább, haladni tovább. De ugye mindez kiegészítve azokkal az elemekkel, amiket ugye itt a férfi sátorban mi felfedeztünk. Sok küzdelemmel, ostorral, íjászattal, vagy hát kelevézzel, amit mi még szoktunk itt emlegetni. Most Miklós jó voltából, aki testnevelés tanár, még gerejt is hozott, tehát olyat, amit ténylegesen ezt a sportágat gyakorlók használnak. Tehát lényegében egy kicsit tapasztaljuk meg ezt a bennünk rejlő, nem is tudom én, ősi lényt, ami bennünk van, természet közelben, új élethelyzetekben, és hozadéka is egyébként ez nekem évről évre, minden évben, hogy azt tapasztalom, hogy jobban értékelem a civilizáció vívmányait, tehát egyrészt azt, hogy itt egy csomó minden olyan adott, amiért ott keményen meg kell küzdeni, hogy nem olyan egyértelmű az, hogy most elnézést a profanitásért, de hogy van angol WC, azt is ugye másképp kell megoldani, ott a szúnyogsereg, és a többi, és a többi. Másrészt pedig megtapasztaljuk, hogy azért tudjuk ezt is teljesíteni. Azért képesek vagyunk rá, képesek vagyunk ennyien férfiak összehozni egy vacsorát, és megfőzni. És annak ellenére, hogy egyikünknek sincs ebbe komoly tapasztalat, az is sikerült. Ilyen finomat is egyébként tényleg meg kell, hogy valljam, hogy ritkán ettem, mint ott akkor. Ilyen babbal kevert csülök pörköltet készítettünk. Nagyon jó lett, nagyon finom lett.
Akkor mielőtt tovább mennénk, akkor én elmondom az én verziómat, hogy nekem mi az, ami, hogy mondjam, nagyon fontos elem ebbe, és hallgatók is talán örvendenek majd ennek az infónak, mert azért talán jobban át lehet ezt látni, akkor ezt az egészet. Nagyon fontos az, amit mondtál. Én úgy fogalmazom, hogy a komfortzónából kilépünk. Tehát, hogy ilyen, végül is ennek a tábornak ez a lényegi üzenete. Amiket említettél, azok mindig az egyénre koncentrálnak, tehát a belső harcokra. Ez egy kicsit annyiba más, hogy nem a lelki oldallal foglalkozunk annyira, tehát hogy nem ezekkel a apasebek, anyajegyek és egyéb ilyen témákkal, hanem azzal, hogy élünk egyfajta minőségben a világban, valamiben, és hogy ezt fölfogjuk, hogy miben vagyunk benne, ahhoz ki kell belőle lépni. Tehát akkor veszük észre, hogy ez van, milyen kényelmes világban élünk. Ez csak akkor tűnik föl, amikor elveszíted ezt a kényelmet, tehát ez egy ilyen szándékolt elveszítés, hogy kilépünk ebből, tehát a komfortzónát hátrahagyva kezdünk el táborozni. Ez egy nagyon fontos része az egész, tehát erre van építve. Aztán a másik, ami nagyon fontos, bár a kezdetekkor nem emiatt indult el ez a történet, de azt most hagyjuk, mert most a jelennel szeretnék foglalkozni, hogy a gyerekekkel, tehát a fiatalokkal, az apák a fiaikkal vannak ott, vagy rokon gyerekekkel, akik kamaszok, kiskamaszok, vagy nagykamaszok, tehát generációk kezdenek el együtt mozogni, és a generációk látják egymást. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy ott egyszer csak komfortzónát hátrahagyó férfi embereket látnak a generációba utánuk következő fiatalok. Na ez, ami miatt ez az egész tábor van. Aztán azért hívjuk nomádnak, mert ez egy ilyen jó szó, és mert a hagyomány, ugye az eredeti az valóban úgy indult, és akkor ezt megtartottuk, ezt a nevet. Nekem ez a két legfontosabb része, hogy a utánunk következő generáció kerül ekkor be oda, ahova egyébként a férfiak összejárnak, ez akkor egy feléjük nyitott terület lesz, egy hétvége erejéig, és egy minőségi idő. Tehát abból a szempontból is jó, hogy a gyerekekkel, a fiatalokkal egy minőségi időt töltesz együtt, amit egyébként sokféle akcióba szoktak, hogy propagálni, ugye vannak ilyen apák napjaszerű történetek, meg vigyük be a munkahelyre, meg egyéb kezdeményezések, amik szintén nagyon jók. Mi ezt találtuk ki. Így van, mi ezt néhány évtizeddel ezelőtt ugye kitaláltuk, igen, hogy legyen ilyen nomád tábor, mert akkor ténylegesen úgy lehet látni a rokon férfi embert, vagy az édesapát, hogy milyen az, amikor szembe kerül egy problémával, vagy milyen az, amikor egy versenyhelyzetbe kerül, és ő hogy viselkedik. Magyarul le lehet a képeket másolni, le lehet venni ezeket a mintákat, illetve több helyről is lehet látni, és össze lehet rakni egy saját mintát. Sokkal jobb hatásfokú ez a történet, mint hogyha mesélsz arról, hogy kellene csinálni. Tehát ez a klasszikus, hogyha én visszagondolok a szakmunkás képzős éveimre, egész addig, amíg a mesterember meg nem mutatta, hogy így kell ezt csinálni, addig sokat beszéltünk róla, csak fogalmunk nem volt róla, hogy valójában melyik végét kell megfogni a szerszámnak, és azzal mit is kell igazán csinálni. Na, ez az együtt mozgás, azt hiszem, és ez egy nagy tanulási folyamat a nomádban.
Egy ilyen gyakorlati tanulás.
Ami érdekes, igen, kérdés egyébként számomra, hogy ugye a komfortzónából való kilépésből viszont nagyon sok volt előtte, hiszen pont ez a járványhelyzet, ugye az gyakorlatilag egyfolytában ezt hozta nekünk családi szinten, meg társadalmi szinten is, hogy a komfortzónánkat kellett hátrahagyni. Nem volt ez most túl sok a nomád tekintetében? Ti ott voltatok, hát most fiú gyermekkel ugyan nem rendelkeztek, de láttátok, hogy élték meg a többiek, nem volt ez?
Különben ez téma is volt, hogy a vírust hogyan éltük meg, mert ugye most vagyunk itt a vírushelyzet után, és ennyi férfi ember, meg ennyi tapasztalatból le lehet talán szűrni valamit, hogy mi az, amit másként csinálnék, mi az, amiben változott az életem, mondjuk gyökeresen, tehát vannak-e ilyen tényezők, tehát földolgoztuk magát ezt a témakört is, de hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy igen, valahogy azt éreztem, hogy most senki nem érezte annyira peremhelyzetnek ezt a vírus után, pont a vírus miatt, mert hogy most hozzá voltunk szokva, hogy igen, nem mozoghatunk szabadon, nincs az, hogy amikor akarok valamit, akkor azonnal megveszem, oda megyek, élek vele, stb., hanem kicsit korlátozó voltunk. Én nem tudom, ez szerintem Itt most ezt sem éreztem annyira élesnek, hogy most akkor külön kimegyünk a komfortzónából. Szerintem egy átlagos évben nagyobb a kontraszt a között, hogy mit csinálunk a való életben, meg hogy a táborban, ez egy más világ. Tehát most én azt éreztem, hogy pont a vírus helyzet miatt, tehát ott már hozzá voltunk egy kicsit szokva ehhez, hogy...
Szabolcs, te hogy láttad?
Hát sőt, egyrészt pont, hogy felszabadító volt szerintem sokaknak, most végre többen együtt lehetünk. Tehát önmagában ez adott egy olyan nagy pozitív impulzust az egésznek, hogy én is úgy éltem meg, hogy tényleg nagyon jól elment ez a... Hát én 3 napot voltam, péntek reggeltől vasárnap kora délutánig. És hát tényleg ez volt talán az a nomád tábor, amiben a lehető legtöbb nehézség jött össze, és a lehető legtöbb kihívás, a lehető legtöbb külső tényező, ahogy lehet mondani. Már kezdve azzal, hogy egy héttel a tábor előtt még egyáltalán nem biztos, hogy lesz tábor, mert az egyik tagunk elkapott egy ilyen vírusfertőzéshez hasonló betegséget, és hát ki kellett vizsgálni, hogy biztosan nem koronavírus-e. És az is elhúzódott, és a levegőben volt, mert ugye sokaknak ez felelősség lett volna, hogy ott ne adj Isten kiderült volna, hogy az mégis koronavírus, hát akkor le kellett volna fújni az egészet, és ez még egy héttel a tábor előtt a levegőben volt. De ugyanez a főszervező közben, aki vállalta egyébként, hogy az egész tábort vezeti az elejétől, még le is sérült fizikailag. Szalagszakadás valami. Tehát ő végül csak veled, Gábor, tudott lejönni szombaton, miközben a tábor már csütörtök délelőttől már folyt. Akkor az egyik, ja igen, tehát már ez hozta azt a problémát, hogy nem volt úgymond a tábornak vezetője, az egyik sátortársunk ugrott be, hogy akkor ő lesz így hirtelen a vezető, tehát már ez is adott az egésznek egy spontaneitást. Neki meg egyik este haza kellett mennie családi okok miatt hirtelen, és csak másnap délelőtt vagy dél körül jött vissza, ez is adott az egészbe egy ilyen nagy csavart. Nekem az autóm robbant le, úgyhogy az utolsó pillanatban kellett bekéreckednem valakihez péntek délelőtt, úgyhogy ezek után az valahogy a szobat éjjeli, vasárnap hajnali eső, ami kegyetlenül utolért minket, és végig zuhogott, az már semmi nem volt ehhez képest. Tehát...
Az is egy hagyomány, ha úgy vesszük.
Eső mindig.
Igen, majdnem mindig eső van egy ilyen,
vihar.
Egy ilyen kisebb, hol jéggel kísért, hol
de
csak
nagyon
így.
Diszkréten megvárta, mondom, még elcsöndesedünk már.
Nagyon kedvestől.
11 igen, után, vagy valahogy úgy érkezett voltunk. Meg, már mindenki a sátorban, hogy igazából, tehát, mert igen. Már láttuk, hogy villámlik a távolban.
És új elemek is voltak, idén most először kajakra ülhettünk, és végig evezhettünk ott a csatorna mentén, ami ott volt nem messze. Az is nagyon egy új élményt adott az egészhez. Ott volt közelben a vízivilág, békák, szitakötők, hada. Az is úgy újra közel hozta a természetet, ami szerintem a sok bezártságban töltött idő után most nekünk felüdítő volt. Még egyéb olyan új helyekre zarándokoltunk, kirándulgattunk el, ami szintén adott egy pluszt ehhez, szóval szerintem nagyon jól összejött ez a tábor tényleg ahhoz képest, hogy nem volt most egy olyan egyértelmű határozott vezetés vagy tematika az eddigi évekhez képest. Én ennek ellenére azt kell, hogy mondjam,
és
hogy én nagyon élveztem.
Az élet a tematikát, ahogy hallom, igen. Tehát nem igen. Nagyon kellett előtervezni, vagy nem lehetett, mert az élet az igen. Adta a tematikát, hogy éppen az aktuális problémát hogy oldod meg, hiszen ez azért egy elég nehéz szituáció, hogy egy vezetőt kelljen cserélni, aztán annak is tovább kell lépnie, aztán, de ez végül is akkor a közösség erejéről is tud igen, szólni, igen. Hogy a közösség hogy tud beszállni.
Viszont a gyerekekkel semmi probléma nem volt szerintem. Nagyon élvezték, nagyon lelkesek voltak, nagyon oda tették magukat. Mondjuk most tényleg kevesebben is voltunk, mint tavaly, tehát ez is azért hozzátartozik a történethez, de ők is olyan nagyon leleményesen kitalálták például, hogy ők ott az egyik ilyen szalmabálán fognak ügyeskedni, meg egyensúlyozni, és akkor kellett görgetni a szalmabálát, ők meg kapaszkodtak ott benne a tetején, úgyhogy...
Nagyon jó volt őket látni. Valóban ez a generációk együtt, most szerintem olyan 5-től 55-ig korosztály mindenféle volt, tehát, hogy mindegyik korosztály, apukák, kisgyerekek, kamasz gyerekek is voltak, úgyhogy mindenki ott volt. Nekem az nagyon jó volt látni különben, hogy a évről évre látjuk ugye most már ezeket a gyerekek, ahogy mondtam, ez inkább szűkebb körű volt, olyan jellemzően olyanok jöttek el, olyan férfiak és gyerekek, akik már voltak ezelőtt is. És hihetetlen, hogy mennyit ügyesednek. Tehát például tavaly emlékszem, hogy nem tudom, 3-4 gyerek volt a nyakba, amikor már visszafelé kellett sétálni. Most összesen egy volt, akit nyakba kellett venni, mert valahogy már annyira, tehát ennyit erősödnek egy év alatt, ennyit edződnek, hogy egy 4-5 kilométeres gyaloglást nyugodtan lenyomnak odafelé is, meg visszafelé is. Ahogy az eszközöket használnak, az is nagyon jó volt. Hogy
volt, igen.
Elképesztően ügyesednek. Tehát nagyon jó ezt látni, hogy ez, hogy nem hiszem, hogy évközben annyit találkoznak ezekkel. De van apuka, aki igen, tudatosan néha így előveszi otthon is, kicsit gyakorolnak, szívesen veszik elő a gyerekek is ez a ostorozást, az íjászatot otthon, és nagyon jó, hogy ennyire ügyesek, nagyon jó volt őket nézni. Annyira gyorsan tanulnak, nagyon jó példákat látnak, azt hiszem, és le is veszik.
Akkor ez a szempontból is jó történet, vagy sikeres történet, hogy az apukáknak is
abszolút.
Valamilyen formában egy olyan élmény, egy olyan pluszt adott itt évek során, hogy akár ennek a hatására is, vagy éppen ez az itt tapasztaltakat hasznosítva, tudnak minőségi időt tölteni a gyerekeikkel, és otthon akár gyakorolnak, hogy még ügyesebbek legyenek a következő évi versenybe.
Meg két gyerekes apuka is meséli, hogy ugye hát ő is éli az életét, de itt van egy visszajelzés, hogy eldobjuk a kelevészt, az ilyen dárdaszerű, és beleáll a földbe, vagy sem. Ez azonnal visszajelzés. Hiába volt ügyes az íjászatba, a futásba, meg mindenbe, de nem állt bele egy kelevésre, és akkor megélte, hogy a gyerekei hogy drukkolnak neki mindegyik számnál, és maga is megélte azt, hogy mondjuk milyen sikeres az egyikben, és a kudarcot is látták a gyerekei, hogy azt hogy dolgozza fel, hogy hú, ez most nagyon nem sikerült. Úgy akartam, oda tettem magam, még a próbánál, a főpróbánál jól is ment, de amikor versenyhelyzet volt, akkor nem sikerült. És ezekből szerintem annyi mindent felszednek ők meg, hogy egymásra, ahogy odafigyelünk mondjuk a versenyek között, hogy komolyan vesszük ezeket a dolgokat, ahogy ők is csinálják a maguk versenyét, meg ahogy a felnőttek is versenyeznek. Ezekből szerintem leveszik a mintát, legalábbis mi ebben bízunk, ezért is.
És ilyen beszélgetős részek is voltak, mert szoktak lenni.
Hát pont arról mind a ketten lemaradtunk, első estére lett tervezve, és akikkel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy nagyon sokat adott nekik. Ez az atyai, nagyapai örökségünk. Beszélgettek arról, hogy az apáink, nagypapáink, vagy akár akinek van ilyen története, dédapáink, hogy küzdöttek meg bizonyos helyzetekkel, vagy milyen olyan családi anekdoták, történetek vannak, amik úgy beépültek, tudod, Vilmos, a családi élettörténetbe, a legendáriumba, ami az identitásukat is meghatározza, és állítólag nagyon-nagyon mély témák voltak. Negatív dolgok is előjöttek, és megerősítő volt azt látni, hogy mások is küzdenek ugyanezekkel a problémákkal családi generációs szinten. Tehát ebből is látszik, hogy ilyen beszélgetésekre szerintem szükség van, és én sajnálom, hogy nem lehettem ott, de remélhetőleg nem ez volt az utolsó ilyen.
Igen, ezt a témát
ez is egy pozitív impulzus volt, hogy jövőben is ilyet tervezzünk be, mert lehet mélyre menni. Nem kell meg, nagyon jó élmény volt egyébként, amikor poénok, viccek jöttek az is, arra is szükség van, hát emberek vagyunk, de jó, amikor jut idő lehetőség mélyíteni.
Részt vette?
Azt hiszem, hogy igen, tehát a tervezés részén ott voltam, mert együtt találtuk ki az egyik keddi alkalommal, hogy ez legyen az egyik téma, hogy vajon apáink, nagyapáink, és ott mi úgy terveztük, hát most ezt így mondom, hogy a gyerekek is bizony szólaljanak meg, hogy ők mit látnak mondjuk a nagyapából. Mert hogyha az apa ott van, lehet, hogy az nem annyira,
arról is lehet. Igen.
És ugye úgy határoztuk meg, hogy hozzon mindenki egy fényképet mondjuk, ami mondjuk az apa vagy a nagyapa ott van, és akkor egy-egy történetet róla.
Azért kérdeztem, mert ezen a... Jó, hogy ilyenről beszél, nem tudtam, hogy ilyen beszélgetés lesz egyébként, csak foglalkoztatott ez a gondolat, hogy ha be kell mutatkoznod, el kell mondanod, hogy ki vagy te, akkor ezt hogy oldod meg? Valószínű, hogy elkezded elmondani a történetedet. Ugye? Tehát, hogy mert azzal, hogy azt mondod, hogy elvégeztem a nem tudom én milyen egyetemet, vagy a gimnáziumot, vagy a szakmunkás képzőt, az végül is egy történet. Abban a többiek bele tudják gondolni, hogy akkor 4 vagy 5 évet ott voltál, vagy 3 évet. fűrészeltél, vagy éppen szorzótáblát használtál, vagy bármit. Tehát, hogy egy történetet kezdesz elmesélni, vagy elmondod, hogy mikor születtél, hol, hány testvéred volt. Ez ettől lesz az egész ember valahogy emberszerű, hogy van mögötte egy történet. Akkor úgy tudom megismerni. És én azt látom, hogy ennek a képi megfogalmazása is nagyon fontos. Ha van egy például egy ilyen fotóalbum, ahol a családot meg lehet mutogatni, hogy a gyerekek azok nem feltétlen vannak ezzel teljesen tisztában. Én is tudom, hogy van otthon régi fényképalbum, és vannak olyan emberek, akikről nem tudom, hogy kicsoda. De be van téve a nagyszülői fényképalbumba olyan öreg, hogy alig merjük hajtogatni, mert félünk, hogy eltörnek ezek a lapok, és vannak rajta emberek, akikről tudjuk, hogy hálás szívvel kell rájuk gondolni, mert az elődeink, de hogy már egész pontosan kicsoda, micsoda, arról fogalmunk sincs, tehát ha nincs ráírva a hátuljára, de némelyik fényképet meg nem merjük kiszedni, mert egyszerűen mondom, annyira öregek ezek a dolgok, hogy nem merjük piszkálni. Úgyhogy nem tudjuk, persze van, akit ismerünk, tehát nagyon sok minden. De ezért én például otthon elmesélgettem ezeket a gyerekeknek, illetve vannak ilyen családi legendáriumok, ugye, ami történet, amit én úgy gondolom, hogy fontos továbbadni. És hogy ez valahol itt kapcsolódik az én fejembe ezzel az evangéliumi résszel is. Tehát, hogy azért beszéljünk arról is, mert szokott lenni szakrális rész is egyébként a Nomádon, bár most nem biztos, hogy ez megvalósult. Nem voltam ott, majd mondjátok. De hogy ott ugye az is egy történet elmesélés, és attól, és a képszerűségétől lesz igazán elképzelhető, hogy képek vannak. És ez nekem azért fontos, mert ugyanilyen módon lehet, azt hiszem, tovább. Tehát, hogy ez nem csak arra jó ez a képszerű evangélium, hogy önmagában a benne foglaltakat továbbadja, hanem hogy mintaként is szolgál. Tehát, hogy ez maga ez a információ átadási mód, ez is egy minta. Én azt tartom itt most egy ilyen plusz hozadéknak, hogy ilyen módon át lehet adni nagyon hosszú ideig, változás nélkül egy információt, egy történetet. El lehet mesélni egy képszerű, és ez azért izgalmas téma most az én fejemben, mert a képi médiának nagyon-nagyon nagy így a szer. Tehát az a vizuális média, ami nem ilyen, mint ez a rádió, hogy nem látni minket, hanem ahol nyomtatott, írott, vagy képek vannak, film, videó, egyéb, annak milyen nagy a felelőssége, hogy mit mesél és hogy meséli el. Tehát, hogy ezért nagyon kell figyelni, hogy az ilyen módon megjelentetett információk, azok mit üzennek. És ezzel tényleg nagyon kell vigyázni. Ezért fontos, hogy mi, a férfiak, meg tudunk-e ilyen vizuális információkat jeleníteni a gyerekeinknek, úgy, hogy azt ők a helyén kezeljék. Vagy tudunk-e abba segíteni, hogy amit nem mi jelenítünk meg, azokat hogy kezeljék. Úgyhogy ez a Nomád táborba szerintem egy jó feladat, mert hiszen ott a történetmesélés, így akkor, amit mondtál Szabolcs, hogy a család meg az ősök nagypapa, az végül is egy ilyen vizuálissá tett valami, hiszen a fényképpel, vagy azzal a képekkel, vagy tárgyakkal, amiket oda viszel. Nekem például megvan otthon a nagypapámnak, mert borbély volt ezek az eszközei, a pamacs, meg a szappanozó valami. Tehát, hogy meg lehet mutatni, hogy nem lesz ettől persze a dédunoka, vagy az unoka sokkal jobban nem fogja ismerni a nagypapát, de azért legalább bizonyos információk átmennek.
Igen, ráadásul a beavatáshoz is van köze, azt hiszem, mert pontosan ezek a családi történetek, nem tudom, én saját példámból indulok, én nem nagyon hallgattam, vagy nem hallottam ilyesmit az apám. A nagyapámhoz oda mentem, akkor onnan kevésbé pattantam le, és onnan megkaptam, hála a jó égnek, azokat a történeteket, úgyhogy biztatok is mindenkit, minden hallgatót is, hogyha van idősebb szerette a közelben, akkor érdemes ezeket a történeteket összegyűjteni, mert azt hiszem, hogy időskorban annyira csak az esszencia marad, meg amiket így elmondanak, azok olyan, nekem mindig is nagyon tetszettek ezek a történetek, nagyon sokat tudok ezekből, meg még a feleségem ágáról is, amennyire lehet, gyűjtöttem, meg én mindig kérdezgettem, hol tetszett dolgozni a nagymamát, és akkor elmondott mindenfélét. Szóval ezeket a történeteket érdemes gyűjteni, és úgy képzelem el, hogy hogy ez egy nagyon jó alkalom, akár egy ilyen kör, ahol csak az apák vannak, meg a gyerekeik, hogy ha mindenki beledobja a közösbe, hogy ahogy az apám elmondja mondjuk, tehát hogy milyen szeretettel beszél mondjuk arról az emberről, akinek aztán van bőven a tarisznyájában, mondjuk mindegyikünknek van persze, de hogy mégiscsak ez jön át belőle, legalábbis én a nagyapámról szoktam így beszélni, hogy hát tudnám sorolni a negatív részeket is, de hogy én annyira szerettem őt, meg ő annyira szeretett engem, hogy ez a fontosabb. Nekem ez mindent így felülír.
Öregszem, most ugrott be egyébként, hogy miért foglalkoztatott ez a téma. Azért, mert a vasárnapi evangéliumi rész. Igen, meg az, hogy ami utána következett, az a rész, hogy néznek, de nem látnak, tehát hogy hallanak, vagy de nem értik. Tehát, hogy és ez milyen nagy üzenet, hogy nem elég oda tenni valamit, nem elég mondani, hanem valahogy arra rá kell jobban készülni. Uh-huh. Mind az átadónak, mind az átvevőnek. Tehát nem is az átadó, mert átadni igazán nem, talán nem is lehet, de mondani meg muszáj. Tehát, hogy csinálni mindenképpen kell. Én ezt már máskor is mondtam, hogy nekem azért szimpatikus egyébként ez az evangéliumi történet, mert hogy az nem egy passzív valami, hanem ott mindig aktivizál. Mindig valami, menj ide, menj oda, cselekedj, nem azt mondja, hogy gondolkozzál rajta. Uh-huh. Tehát, hogy ez nincs. És ez azért fontos,
hogy itt van, benned.
Igen, tehát, és hogy... itt van a párhuzam a nomádtáborral, ott nem lehet gondolkozni szintén. Ugye a nomádtáborba kimész, azt mondja, nincs víz, hát gondolkozzunk rajta, de nem lehet gondolkozni, mert el kell menni vízért, tehát muszáj vízért menni. Tehát a lecsupaszított egyszerű helyzet az azonnal cselekvésre ösztönöz. Ezt tapasztaltuk meg ugye a vírushelyzet kapcsán is. Megfosztottuk saját magunkat a mozgásterünktől, de ez cselekvésre is ösztönzött egyúttal, mert meg kellett oldani bizonyos szituációkat, nem lehetett rajta csak gondolkozni, azzal nem lett megoldva. Tehát, hogy ezért hasznosak ezek a helyzetek, és itt a párhuzam az én fejemben legalábbis, aztán mondjátok, hogy nálatok ez hogy van.
Még a szakrális helyekre, mert arra is rájöttünk, hogy mindig nagyon fontos ilyen. Tehát, hogyha csak úgy együtt vagyunk, hogy mondjam, lötyögünk egy kicsit, annak is van persze értelme, de mi mindig igyekeztünk ugye mélyebbre menni, meg Szabolcs, te is említetted, mélyebb tartalmakat keresni, akár a téma választással, most ezt itt fölvázoltuk körülbelül, akár most én azt éreztem, hogy nagyon sok újfajta feladat volt. Mert ez is fontos egy közösség életében, hogy mindig meg tudjunk újulni. Tehát, ha a helyszín is a régi, az arcok a régiek, ismerjük egymást, az eszközeink a régiek, de ha egy-egy új feladat bejön, egy-egy új idea, hogy mit csináljunk meg most, milyen fajta feladatot, most mondok valamit, egy szúró eszközzel kellett, ilyen karikák voltak kirakva, és futni kellett ezzel a bottal, és akkor beleszúrna egy-egy karikába, akkor volt a találat. És nagyon jó feladat volt szerintem. Tehát annyi ilyen szív és lélek és ötlet volt az egész táborban, és találtunk egy ilyen pincehelyiséget, amit ilyen kis gyertyákkal körbevilágított, mert teljesen sötét volt. Tehát kicsméseseket raktunk le, és az egyik feladatot ott szerveztük, és mondták, a többen jelezték vissza, én a gyerekeket kérdeztem meg utána, mert akkor a felnőttek versenye volt, én vigyáztam a gyerekekre, és mondták, hogy nekik ez nagyon nagy élmény volt, hogy egy ilyen közegben tudtak, és mindenki úgy rájuk figyelt, összpontosítani kellett.
Tulajdonképpen most elmondtuk a pont az ellenkezőjét annak, mint amit az elején kezdtünk, hogy hát tulajdonképpen nem is változott, vagy hogy most ez egész más volt, és hogy nem volt nagy téma, erre annyi mindent hoztatok, annyi jó dolgot, annyi ez a cselekvő szeretet volt most a fejemben, ez a szó kapcsolat, azzal kapcsolatosan, hogy nem volt vezetője, de mégis volt, nem volt feladat, de mégis mennyi
téma
volt.
Téma se volt,
de mégis volt. Tehát, hogy azért mindig valaki be tudott, úgy látom, akkor lépni ebbe cselekvően és szeretettel. Nyilván nem azért vette át, mert nem szerette a többieket, vagy nem akart segíteni, hanem éppen azért, mert segíteni szeretett volna. Talán ezt jól megtanultuk most a...
Hát, és tudod, hogy mit éltem én meg, Vilmos, hogy bár voltak csapatok, meg egyéni versenyek, de én valahogy azt éreztem be, hogy mindenkinek szurkoltam. Annak, aki ott abban az adott pillanatban valamilyen feladatot csinált, és beleadott apait, anyait, együtt egy szívvel szurkoltunk annak az adott embernek, főleg a kicsiknek, akiknek nagyon kellett a biztatás, az erősítés, de olyan jó volt látni, hogy nem indult az be, hogy akkor most mi vagyunk a nem tudom én melyik csapat, és a másik csapat akkor fúj-fúj, hanem tényleg együtt tudtuk biztatni a másikat, és mindenkinek elismerően néztünk, megtapsoltuk, hogyha valami olyan eredményt ért el, tehát hogy jó volt ezt az egységet ebbe is megélni, hogy egymást segítve fejlődni. És mindenkin látszott az a lelkesedés, gyerekeken is.
Amikor az 5 éves kisfiú mondja, hogy apa, szólja felnőtteknek, hogy mindenki nézze, hogy verem le az ostorral az üveget, hogy döntöm el. Tehát azért annyira jó jelenet.
Mert igénylik a figyelmet, abszolút, ugye? Tehát, bizony. Hogy előjön, hogy mégis csak igénylik a figyelmet. Talán azért, mert évközben vagy hétközben nem biztos, hogy kapnak annyit, de ez nem biztos, hogy így van. Vagy egyszerűen csak a korukból adódóan igénylik. Szeretnék, hogyha az apjuk elismerni. Egyébként biztos így van, hogy a fiúgyermekek nagyon szeretnék, hogyha az édesapjuk elismerni a teljesítményük. Mert leginkább azért az az üzenet az apukának szól. Én úgy gondolom, hogy persze szólj a többieknek is, de azért te figyelj a legjobban. Na most az a nagyon jó helyzet van, hogy ugye a Domonkos itt az üvegfal túloldalán már az előbb integetett, és kiírta, hogy mennyi időnk van, és ugyanezt felvételi módba Szabolcs is megtette, de akkor tudtam, hogy még tudok az adásidőn faragni a vágás kapcsán. Így viszont nem tudok, mert élőadásban nincs vágás, úgyhogy muszáj nagyon gyorsan lezárjuk ezt a beszélgetést. Ez volt a Férfi Sátor, akkor most így az első új, a vírus utáni első új élőadása, és 2 hét múlva fogunk újra jelentkezni, reméljük akkor is élőbe innen a stúdióból. Nagy szeretettel köszönöm, hogy velünk tartottak, akik velünk tartottak, nektek meg, hogy itt voltatok és eljöttetek. Adjon Isten jó estét mindannyiuknak, Koncsik Domonkosnak köszönjük a technikai segítséget, én Fekete Vilmos voltam, vagyok, és mindenkit várok 2 hét múlva.
Áldott szép hetet mindenkinek, viszont hallásra.
Minden jót.
Hírpercek.